Gondolkoztam azon, hogy mi legyen a témánk. És úgy gondoltam, hogy miután előzőleg arról beszéltünk, hogy ki volt Jézus, most az a legtermészetesebb folytatás, ha Jézus tanításairól szólunk. Az előző előadássorozatnak azért adtuk ezt a címet, hogy ki volt Jézus, mert ez a cím utalt arra, hogy igazából nagyon kevesen tudják, hogy ki volt Jézus igazán. És most azt mondhatom, hogy ennek az új sorozatnak szintén lehetne ilyen címet adni, hogy mit is tanított Jézus valójában. Tehát ugyanúgy, mint ahogy a Ki volt Jézus címet megfogalmaztuk, mert itt is az a helyzet, hogy bár a kereszténység a legnagyobb lélekszámú világvallás a világon, és egyetlen vallási személyiség körül nincs akkora kultusz, mint Jézus személye körül, de mégis ahogyan azt kevesen tudják, hogy ki volt Jézus igazán, még csak az élete történeti tényeit is, nem is beszélve a személye titkáról, ugyanígy nagyon homályos és nagyon bizonytalan az, hogy mit is tanított ő valójában. Kevesen tudnak róla pontosat, és még kevesebbnek van teljes képük arról, hogy Jézus mit is tanított. Miért indokolt, teszem föl tehát mindezek után még egyszer az alapvető kérdést, miért indokolt Jézus tanításaival egy egész előadás sorozaton ismerkednünk? Hát elsőnek talán azt említeném, hogy a világnak sok nagy tanítója volt, akiket sokan követtek, és haláluk után évszázadokkal is olvassák, forgatják az írásaikat, követőik, tanítványaik vannak, de Jézus mindegyik fölött áll, mert akkora hatású tanítója a világnak nem volt, és senkinek a tanításai, bár ismétlem sok nagy tanító létezik, akkora hatást egyének életére és az egész történelemre nem gyakoroltak. Elég, ha annyit említek, hogy amikor a kereszténység terjedni kezdett a római birodalomban, amárre elterjedt, és mind nagyobb keresztény gyülekezetek keletkeztek, például megszűnt a többnejűség. Ugye a Bibliában még olvassuk, hogy a keresztény gyülekezeteknek a püspöke, eredeti szöveg szerint a felügyelője egy feleségű férfiú legyen. Tehát ugye még akkor emberek a keresztény gyülekezethez csatlakoztak, és nem küldhették el a feleségeiket, ugye, még meg kellett szabni, hogy azért az, aki egy keresztény gyülekezet vezetője, az ebben példamutató legyen az élete, hogy egy feleségű, de utána egyszerűen eltűnt, nyomtalanul eltűnt. Pedig ugye nagy dolog egy ilyen gyakorlatnak a megváltozása. Vagy ahol a kereszténység terjedt, eltűnt a rabszolgaság, amely annak a nyomán fokozatosan teljesen eltűnt a rabszolgaságnak az intézménye, amint a kereszténység terjedt, pedig eredetileg ugye ez a gazdasági alapja volt, és teljesen mélyen gyökerezett az ókori római birodalom, hát nem csak az urainak, de a lakosainak a tudatában is. Szégyen szemre még egyszer kialakult a rabszolgaság az Amerikai Egyesült Államokban a maga klasszikus formájában, és azt hiszem tudjuk, hogy végső soron a hatalmas erkölcsi indíték ennek a felszámolásához megint csak a keresztény eszmék voltak. Sok minden mást is említhetnék ezen kívül. Talán csak azt kellene ehhez hozzáfűzni, hogy bárcsak Jézus tanításai tisztán és minden más belevegyülése nélkül terjedtek volna tovább. Ha így lett volna, akkor az az áldásos átalakulás és javulás, hogy mintha csak egy új kovász került volna az emberiség életébe, jótékony hatású kovász, az tovább hathatott volna. Nyugodtan mondhatnám, hogy akkor az emberiség ma nem ott tartana, ahol tart. Ha csak Jézus tanítása maguk igazi mi voltában, minden mással való keveredés nélkül, tovább-tovább hatottak és terjedtek volna az emberiség körében és a történelemben. És mindjárt ott is vagyunk a második indoknál, hogy miért hasznos és szükséges foglalkoznunk Jézus tanításaival, és ez a második indok a torzulások. Sok embernek a nevével éltek vissza, vagy sok vallási tanítónak a tanításai torzították el utólag. Például, ha valaki ismeri, volt egy nagyon érdekes, nagy vallási tanító Zaratusztra, ugye, híres a neve, a Perzsa területen nagy vallási tanító volt, de annyira eltorzultak az ő eredeti tanításai, amiből azért még valamelyes lehet fogalmakat alkotni, amelyek különben roppant érdekesek. Én nekem mindig az az érzésem, hogy ő valahol a pogányok között olyan valaki volt, akit azért Isten tanított. De utána annyira eltorzultak, és annyi mindennel keveredtek össze, hogy alig lehet ráismerni. De még ilyen jelenségekkel összehasonlítva is azt tudom mondani, hogy itt is azt mondhatjuk, hogy senkinek a tanítása nem volt olyan nagy hatású és kiterjedt, mint Jézusé, és folytathatjuk azzal, hogy senkinek a nevével nem éltek annyira vissza, mint a Jézuséval. És senkinek az eredeti tanítása nem torzult el annyira a köztudatban és a gyakorlatban. Egy 20. századi neves keresztény tanító, Francis Schaeffer, azt írja az egyik kis írásában, hogy már szinte félek a Jézus szótól, mert annyira idegen, annyira a Jézus nevével ellentétes dolgok kapcsolódnak Jézus nevéhez, és Jézus neve egy reklám, Jézus neve egy címke, ami mögött olyan dolgok vannak, amelyek nem csak hogy távol vannak, de teljesen ellentétesek is azzal, aki ő volt és amit ő tanított. Olvastam éppen a Cseri Kálmánnak, többen ismerik, ugye neves református lelkész és tanító, a Tíz parancsolat című könyvét, abban egy nagyon találó megjegyzést tesz, amikor a harmadik parancsolatot magyarázza. Ugye a harmadik parancsolat az eredeti bibliai sorrend szerint úgy hangzik, hogy ne vedd fel hiába az Úrnak a te Istenednek nevét. És azt mondja, hogy ez nem csak a káromkodásra vonatkozik, nem csak a felesleges és könnyelmű emlegetésre, hanem a harmadik parancsolat megszegése az, amikor Jézus nevében olyat tanítunk, vagy úgy viselkedünk, vagy őrá hivatkozva olyan dolgokat teszünk, aminek semmi köze Jézushoz, vagy ellentétes Jézussal. Hát végül az ember tényleg gondolja, hogy ez egy súlyos visszaélés az Isten nevével, illetve Jézus nevével. Tehát ezért fontos azzal foglalkoznunk, hogy mit is tanított Jézus eredetileg és valóságosan, és mit tartalmaznak azok a dokumentumok, amelyek a legfontosabb forrást jelentik. Ugye erről tavaly beszéltünk, hogy miért tekinthetjük hiteles forrásnak a 4 evangéliumot, amelyek megörökítik a Bibliában Jézus életét és Jézus tanításait. És van még egy harmadik ok is, amiért Jézus tanításaival nagyon, nagyon is van okunk foglalkozni, és ez a harmadik ok azok számára nagy súlyú, és minden eddiginél nagyobb súlyú ok, akik azután a kérdés után nyomozódva, hogy ki volt Jézus, amivel mi is tavaly foglalkoztunk, eljutnak addig a meggyőződésig, hogy Jézus valóban Isten fia volt. Hogy ő valóban nem ebből a világból való volt, hogy ő valóban a mennyből jött tanító volt. Hogy egy kicsit visszautaljak a tavalyi sorozatunkra, de emlékszünk rá, hogy 2 tényt hangsúlyoztunk ezzel kapcsolatban a legjobban. Az egyik az volt, hogy Jézus ugyan emberfiának nevezte magát rendszeresen, amivel azt fejezte ki, hogy ő egy húsvér ember, ugyanolyan ember, mint mi, és egyben hivatkozott egy nevezetes ószövetségi messiási proféciára is, amely az eljövendő Istentől küldött tanítót emberfiának nevezte. De emellett Jézus az első perctől kezdve az élete utolsó leheletéig ingadozás nélkül teljesen nyíltan és határozottan mindig vallotta, hogy ő a mennyből jött, őt az Atya küldte, ő az Isten fia. Ez soha másképpen nem képviselte. És talán emlékszünk rá, hogy utaltunk rá, hogy ez az egész Jézus történetet meghatározza, hiszen még Jézusnak a perénél is ez volt a döntő kérdés. A zsidó Sanhedrin, a főtanács azért ítélte el, hogy ember létére Istennek mondja magát. Ugye ez volt ellene a döntő vád. A római helytartónál csak megváltoztatták, hogy neki is nyomós legyen a dolog, hogy lázít a római birodalom ellen. És az az érdekes, hogy Jézus esetében ezt tagadni lehetett, gyűlölni ezért Jézust lehetett, hevesen ellenkezni vele lehetett, de nem váltotta ki soha azt a hatást, hogy valaki mondjuk betegnek tekintse Jézust. Ja, próbáltam mondani, hogy képzeljük el, ha most hozzánk bejönne ide ebbe a terembe egy ember, megállna itt a középen, és teljesen komolyan, meggyőző komolysággal azt mondja, hogy én a mennyből jöttem. Én Isten vagyok, én isteni személy vagyok. Abban a pillanatban szánakozva ránéznénk, és hát mondjuk esetleg hívnánk a mentőket, hogyha úgy látjuk, hogy erre van szükség. Tehát ugye sok mindent mondanak emberek magukról, de az már a legszélsőségesebb, azt már nagyon kevés beteg ember is mond ilyet magáról, még betegségében is, hogy én Isten vagyok, vagy Isten fia vagyok. És Jézusnak voltak gyűlölködő, heves ellenségei, de azt senki nem feltételezte, hogy ő beteg. Ilyen nem, egyszer se szólalt meg. Miért? Azért, mert Jézusnak olyan volt az egész élete, olyanok voltak a cselekedetei, és olyan volt a tanítása, hogy bármilyen döbbenetes volt ez a kijelentés, hogy itt van egy húsvér ember, aki külsőleg egy ember is hozzánk hasonló, és emberi nyelven beszél, mégis, hogy így mondjam, szóba kellett vele állni. Szóba kellett vele állni, mert olyan volt az egész lénye, és mindaz, amit tanított, és mindaz, amit cselekedett. Tehát emlékszünk rá, hogy tavaly említettem, hogy még Pilátusról is azt jegyzi föl a Biblia, hogy amikor végül megtudta, végül kibökték a zsidók, miközben ugye ő minden áron menteni akarta Jézust, végül kibökték, hogy ők igazából azzal vádolják, hogy ember létére Istenné teszi magát, és ezért kell meghalnia, akkor így mondja a Biblia, hogy Pilátus megrémült. Megrémült, és bement Jézushoz, és azt kérdezte tőle, kicsoda vagy hát te? Tehát nem egy ijedős ember egy római helytartó, pláne egy olyan kemény és kegyetlen ember, mint ahogyan a feljegyzések Pilátusról szólnak, de annak a rövid beszélgetésnek az alapján, amit ő Jézussal folytatott, ahogyan őt látta, pedig megalázott volt, és meggyalázott volt, és vád alá helyezett volt. És mégis így, akinek már ugye töviskoszorút nyomtak a fejébe, és már előzőleg megostorozták, és vérzett, és átélte ezeket a gyötrelmeket, és gúnyolták őt a saját népe fiai, és a főpapi méltóságok keményen vádolták, mégis annak a beszélgetésnek az alapján, és mindami benyomást szerzett, Pilátus megrémült attól a gondolattól, hogy hát ki is az, aki felett neki most ítélkeznie kell, és rémülten kérdezte, honnét való vagy hát te? Te igazából ki vagy te? Hát gondolkozzunk el ezen, hogy milyen volt Jézus személye, tanításai és cselekedetei, hogy ezt mindenkinek számba kell venni, hogy Jézus személye titkával nagyon komolyan szembesülünk. A másik tény pedig, amit tavaly nagyon erősen hangsúlyoztunk szintén, ez Jézus feltámadása. Ugye, ha Jézus meghalt volna, és eltemettetett, és lenne a mai napig körülötte valamilyen mártírkultusz, az egy más eset lenne. De Jézus esetében azzal a döbbenetes ténnyel találkozunk, hogy egyértelműen ezt vallják az írások, és hogy Jézus feltámadt. A római levél első fejezetének a 4. versében úgy olvassuk, hogy ő hatalmasan megbizonyítatott Isten fiának a halálból való feltámadás által. Ráadásul Jézus ezt előre megmondta. Ugye valamennyi evangélium megörökíti, hogy többszörösen mondta halál előtt tanítványainak, az emberfiátnak sokat kell szenvedni a papoktól és a vénöktől, megölik, és harmadnapon feltámad. Azt is pontosan megmondta, hogy harmadnapon támad fel. És gondoljuk meg, hogy amikor ez valóban bekövetkezett, akkor ez micsoda bizonyosságot adott, hogy ő kicsoda. Említettük tavaly, hogy egyrészt fantasztikusan életszerűek az evangéliumokban a Jézus feltámadásáról szóló leírások. Nem lehet elképzelni, hogy ezeket kitalálták. Mert mikor olvassuk, akkor azt mondjuk, ha valóban feltámadt, az csak pontosan így történhetett. Hogy ott mindenki futott, mindenki örült, mindenki félt. Ez csak így zajlódhatott le, ahogyan az evangéliumok leírják. Aztán azt is említettük, hogy Pál apostol felsorolja a korintusiakhoz írt első levél 15. fejezetében, hogy kiknek jelent meg Jézus feltámadása után. És ott jön egy jókora névsor, és a végén azt mondja, hogy megjelent aztán mintegy 500 atyafinak, vagyis 500 keresztény testvérnek egyszerre, ugye ez volt a galileai találkozásnál, akik közül némelyek meghaltak, de a legtöbben máig is élnek. Ugye ezt az 50-es évek elején a korintusi levél írásakor írta le Pál apostol. Hát ne gondoljuk az ókori embereket annyira naívaknak, vagy ne gondoljuk azt, hogy hírszolgálat és tényeknek való utána nézés annyira nem létezett az akkori emberek között, hogy mondjuk ilyet le lehetett írni, amely terjedt mindenütt a keresztény gyülekezetekben, hogy mintegy 500-an valóságosan látták őt feltámadva, és azok közül legtöbben máig is élnek, hogyha ez egy kitalált dolog lett volna. Ugye idéztük Pascalnak a nagyon logikus okfejtését is, aki azt írja, hogy hát el lehet azt képzelni, hogy a tanítványok hazudták, hogy Jézus feltámadt. Azt mondja, vagy azt vélték, hogy feltámadt. Azt nem lehet vélni, hogy valaki feltámadott. És utána pedig a legfontosabb érve, amit mond, ugye végig érve, hogy miért képtelenség ilyet gondolni, hogy a tanítványok összebeszéltek, és ilyet mondtak, és utána pedig azt mondja, hogy és amikor Jézus meghalt, akkor hihetetlen mély csüggedésben voltak, teljesen mély csüggedésben. És akkor mi adott erőt nekik ezután? Mi adott olyan hallatlan erőt, hogy felrázták a római birodalomban az embereket széltében, hosszában, és egy emberöltő alatt? Ez a római, görög-római gondolkozástól annyira távolálló, az emberek akkori erkölcsebb, annyira ellenkező vallás hihetetlen sebességgel terjedt. És egyszerű halászemberek voltak legnagyobb részt Jézus tanítványai. Ennek a hátterében csak egy olyan élmény állhat, hogy itt volt valaki közöttünk, akinek nem csak csodálatos volt az élete, a tanításai, a cselekedetei, hanem ő azt mondta, hogy Isten fia, és megmondta, hogy ha őt megölik is, mert neki egy bizonyos okból meg kell halnia, de ő harmadnapon feltámad, mert őt a sír nem tarthatja fogva, és így is történt. És a tanítványok ezt nem tarthatták magukba. Ez egy hallatlan dolog, hogy egy ember valóságosan feltámad. És a tanítványok előtt ugyanakkor feltárult az ószövetségi proféciáknak az értelme. Így mondja az ige, hogy akkor nyilatkoztatta meg Jézus az értelmüket, és maguk is kezdték nagy szorgalommal kutatni, hogy rájöttek, hogy Jézus egész története előre meg volt írva az ószövetségi írásokban. Ez tényleg az Isten ígéretnek a teljesedése. Isten sokszor egész kis mozzanatokat is előre megmutatott, hogy ki lesz az az isteni megváltó, aki eljön, hogy fog élni, mi fog történni vele, és hogy fel fog támadni. Megölik, és harmadnapon feltámad. Még a halál nem is meg volt jelölve, ugye, hogy átszegezik kezeit, átlyukasztják lábait és kezeit, sebeket ütnek kezein, lábain. Még ezek a módok is pontosan megjövendőve voltak az ószövetségi proféciákban. Ez egy olyan elementáris élmény volt, hogy egyedül ez magyarázza azt, hogy a kereszténység olyan hatalmas erővel indult el a római birodalomban. És akkor most mondjuk le a következtetést, ha tehát Jézus tényleg mennyből jött tanító volt, akkor milyen jelentősége is, milyen haszna van annak, hogy az ő tanításait megismerjük. Lehet, hogy ebben az életben sok könyvet nem tudunk elolvasni. Lehet, hogy nagyon érdeklődő emberek vagyunk, és sok mindent szeretnénk megismerni. De sok minden kimarad az életünkből. De úgy gondolom, egyet nem lehet kihagyni. Ha Jézus személye titkával szóba álltunk, akkor azt nem lehet kihagyni, hogy amit ez a mennyből jött tanító mondott. Én abból egy szót el ne veszítsek. Én azt teljes mélységében megértsem, amit ő mondott. Hogy az emberiség a történelem kezdete óta vívódik azzal a kérdéssel, hogy hát ki vagy, mi van a körülöttünk lévő ismeretlen roppant világ mindenségben. A mai ember már nem áll szóba a régi sokisten hívő vallásokkal. Ugye azok a mitológiák nekünk nagyon nem racionálisak, vagy nem tudjuk őket valóságnak venni. De az a kérdés, hogy egyetlen Isten létezik-e, egyetlen roppant intelligens lény, egy teremtő Isten, és egy erkölcsi lény létezik-e a világ mindenség felett, ez kezdettől fogva izgatja az emberiséget. Mind a mai napig megoldatlan és megválaszolatlan kérdés sokak számára. Hát akkor, ha létezik ilyen, hogy, hogy az Istentől jött hozzánk valaki emberi alakban, és érthető emberi beszéddel jött, hogy tanítson minket. Ahogy Pilátus előtt elmondta ezt a hallatlan, csodálatos, ünnepélyes vallomást, én azért születtem, és azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Akkor még egyszer mondom, hogy bármi kimaradhat az életünkből, de azt, hogy Jézus tanításait megismerjük, ez a világon a legfontosabb. Mégpedig úgy megismerjük, hogy ebből egy morzsát se adjunk a földre esni. Mert ez az egyetlen, amit valahol itt a földi világ tévejgéseitől elkülönítve valamit megismerhetünk. Mert azt hiszem, nincsen gondolkodó ember, aki arra rá ne jött volna, hogy az emberi értelem nagyon tévejgő. Az emberi értelemnek vannak csodálatos alkotásai, egyrészt a világért se akarom lebecsülni, de azért már azon csak túl vagyunk, hogy az emberi észben higgyünk. Tehát tudjuk azt, hogy nincs, ha csak az emberi értelemre támaszkodva, nincs megoldása az élet végső kérdéseinek. Nincs. Nem találtuk meg sem a bölcsek kövét, sem a boldogság titkát. Nem találtuk meg. Akkor tehát, ha Jézus valóban mennyből jött tanító, mekkora érdekünk kapcsolódik ahhoz, hogy az ő tanításait minden részletében alaposan megismerjük. Szeretnék a Szentírásból fölolvasni most János evangéliumából közelebbről az egy részletet, ahogyan Jézus önmagáról szólt, hogy ő kicsoda. János evangélium a 3. fejezetéből olvasom a 12. és a 13. verset. János evangéliuma 3. fejezetéből. Megkérdezem, hogy hátul most is lehet hallani? Igen? Jó. Közben is jöjjön előre, hogyha esetleg lehalkulok, és nem hallja valaki jól. Tehát olvasom János evangéliuma 3. fejezetéből a 12. és 13. verset. Jézus Nikodémussal beszélgetett, a zsidók egyik főemberével és tanítójával. És miután ő bizonyos alapvető kérdéseket nem értett, akkor Jézus szeretettel, szívélyesen, de a következőket mondta néki. Ha a földiekről szóltam néktek, és nem hisztek, mi módon hisztek, ha mennyeiekről szólok néktek? És senki sem ment fel a mennybe, hanem ha az, aki a mennyből szállott alá, az embernek fia. Tehát egyedül ki tud nekünk a mennyeiekről szólni, ami túl van a mi világunkon. Jézus azt mondta, hogy én még azt is nehezen fogjátok föl, amit földiekről szólok néktek, még azt is nehezen értitek meg. És ha mennyeiekről szólok néktek. És Jézus azt mondta, hogy gondolkozzatok, senki sem ment fel a mennybe, vagy igen? Valaki utána tudott járni a dolgoknak? Nem. De azt mondta, valaki onnét jött, az emberfia. Ő a mennyből szállott alá. Tehát próbáljuk ezt így, ezt a fogalmat magunkban elraktározni, hogy Jézus a mennyből, az Istentől jött tanító. Tehát minden földi emberi tanító fölött áll, mert ő a mennyből, az Istentől jött tanító. Hadd olvassam, hogy mit mondott keresztelő János, aki Jézusnak az előfutára volt, és Jézus kilétével, Jézus személyének a titkával tökéletesen tisztában volt az írások alapján is, a Szentlélek megvilágosítása és a saját tapasztalata alapján is, ahogyan ő Jézussal találkozott és ahogy Jézust megismerte. Így olvasom János evangélium a 3. fejezetének a 31. versében. Ezt mondta keresztelő János Jézusról. Aki felülről jött, feljebb való mindenkinél. Aki a földről való, földi az, és földieket szól. Aki a mennyből jött, feljebb való mindenkinél. Akkor értjük már még egyszer azt az összehasonlítást, amit tettünk a világ más tanítói és Jézus között. Mi a különbség? Ezt keresztelő János nagyon világosan megfogalmazta. Azt mondta, még egyszer hadd olvassam a szavait, aki felülről jött, feljebb való mindenkinél. Mert aki a földről való, földi az és földieket szól. Még ha a legbölcsebb ember is, még ha a legigazabb, legtisztességesebb ember is, még ha a legjobbat akarja is az embereknek a tanításaival. De még egyszer mondta keresztelő János a végső következtetést, aki a mennyből jött, feljebb való mindenkinél. Tehát azt hiszem, kellőképpen megindokoltuk azt, hogy miért Miért szükséges, miért hasznos, miért a legnagyobb érdekünk, hogy Jézus tanításait alaposan, pontosan és átfogóan megismerjük. És ezek után azzal folytatnám a mi témánkat, hogyha ezt így komolyan veszük, hogy Jézus felülről való és feljebb való mindenkinél, ő a mennyből jött isteni tanító, akkor lehet, hogy első persze valakit csalódás ér, mikor kinyitja az evangéliumokat és kezdi olvasni Jézus tanításait. Azt mondja, túl egyszerűek. Lehet, hogy valami olyat várna, hogy valami egészen eltérő az emberitől, lehet, hogy valami misztikusat várna, lehet, hogy valami nagyon tudományosat és ilyen nagy titkokat rejtő, ilyen sejtelmes kijelentéseket várna, amit az ember alig ért meg. És mikor valaki azt mondja, hogy ez a mennyből jött tanítók ilyen roppant egyszerű dolgokat beszélt. És ez az a különleges tanítás. De Jézus tanításainak csak a nyelvezete, a képanyaga, a megfogalmazása egyszerű. Ha kezdünk belegondolni, akkor olyan, mintha egy mély kútba tekintenénk, ami a tekintetünk alatt folyton mélyül és tágul. Az igazsága pedig annak, amit mond, az egyszerűen megcáfolhatatlan, kikezdhetetlen. Az értelmünknek és a lelkiismeretünknek meg kell hajolnia előtte. Nem véletlenül mondta azt Jézus a híres hegyi beszédét, ezzel a hasonlattal fejezte be, azt mondta, ha valaki hallja tőlem a beszédeket, és cselekszi, tehát nem csak hallja, hanem cselekszi is, azt mondta, hasonlítom azt az olyan emberhez, aki kősziklára építette a házát, és jött az eső, a vihar, fújtak a szelek, beleütköztek abba a házba, de szilárdan állt, mert kősziklára épült. Vagyis Jézus ezzel azt fejezte ki, hogy olyan abszolút igazságok, amiket ő tanított, azok annyira az emberi életnek a végső és biztos alapjai, hogyha valaki ezeket nem csak hallja tőle, igazi halló füllel meghallja, és meg is cselekszi, akkor azt mondta, az az ember ebben a veszélyes, viharos földi életben is kősziklára építette a házát. És jöhet az eső, az árvíz, fújhatnak a szelet, jöhet akármilyen válság, ő szilárdan áll, az ő élete, az ő gondolkodása, az ő jelleme, az ő életcéljai kősziklalapra vannak építve. Jézus tanításai azért voltak egyszerűek, ugyanazon okból, amiért ő emberfiává is lett. Jézus azért lett emberfiává, hogy azokat a magasrendű, mennyből hozott, mennyből való tanításokat mi megérthessük, hogy azokkal minket megközelíthessen. És ezért nem csak emberi nyelven beszélt, ugye minden bizonnyal ugye arámul, az volt a köznyelv, abban az időben nagyon közel áll egyébként a héber nyelvhez, és emberi nyelven, amit ott körülötte az emberek beszéltek, az a nép, amelynek a körében született, azon a nyelven beszélt, de ennél többről volt szó. Jézus tanításaiban érződött az ő hallatlan intelligenciája és szeretetteljes lénye, hogy ő minden törekvése arra irányul, hogy az emberek meg is értsék, fel is fogják, a szívükbe is fogadják azt, amit mond. Ezért voltak Jézus tanításai formájukban egyszerűek és roppant világosak. Ezért tanított Jézus nagyon sokat példázatokban. Nincs, aki ne hallott volna Jézus példázatairól. Tulajdonképpen Jézus egy csodálatos örökséget hagyott, mert azok a korabeli emberek, és a későbbi nemzedékekben, azok a későbbi követők és tanítványok, akik Jézus példázatait sorra megismerték, megértették, azoknak tulajdonképpen az egész természet és minden dolog, ami az emberi életben zajlik, folyton Krisztus példázatait idézi föl. Mert ő annyira a hétköznapi életnek a jelenségeihez, a természet dolgaihoz, azokhoz az egyszerű szemléltetésekhez kapcsolta, amelyekkel nap mint nap találkoztak az akkori emberek, és találkozunk ma is. Mennyire volt Jézus földi életében fontos, és mennyire játszott központi szerepet a tanítás? Azt mondhatjuk, hogy Jézusnak a fő foglalkozása a tanítás volt. Ugye emellett tudjuk, hogy gyógyított is. De a legtöntőbb és legalapvetőbb, nyugodtan így mondhatom, foglalkozása a tanítás volt. Azt olvassuk, hogy mindegy 30 esztendős volt, amikor Keresztelő János által megkeresztelkedett, ugye erről tavaly is beszéltünk, addig szinte észrevétlenül élt Názáretben, de miután Keresztelő János által megkeresztelkedett, soha többet nem tért vissza Názáretbe. Nem véletlenül mondta azt, hogy a rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de neki még a fejét sincs hová lehajtani, mert azért, hogy ezt a tanító szolgálatát betölthesse, egy vándor életet élt az alatt a 3,5 év alatt, ami ugye ettől fogva haláláig eltelt. Ha az evangéliumokban nyomon követjük, akkor azt látjuk, hogy Júdeában kezdte a tanító szolgálatát az ország déli részében. Azután Samárián is áthaladt, ott is tanított nem egyszer, aztán az északon, Galileában, a galileai országrészben tanított a legtovább és a legtöbbet, és utoljára Jeruzsálembe még úgy ment, hogy átment a Jordán túlsó partjára, és már nagyrészt pogányok lakta területen jött le az úgynevezett Péreáig, és úgy azon keresztül ment újra, Jerikon keresztül, aztán Jeruzsálembe. Tehát Jézus keresztül kasul járta az országot, végig tanította mindenütt. Szeretnék olvasni ismét egy ígét, Máté evangélium a 7. fejezetéből. Márk evangélium a 2. fejezetéből, hogy Jézus milyen nagyon fontosnak tartotta ezt a küldetését, hogy ő mindenütt elérje az embereket, és tanításait mindenhol mindenki hallja. Így olvasom Márk evangélium a 2. fejezetében, a 37. és a 38. verset. Tehát Márk evangélium a 2. fejezetéből idézem a 37. 38. verset. Bocsánat, első eltévesztettem. Márk evangélium első fejezet, 37. és 38. vers, így olvasom. És mikor megtalálták őt, mert előzőleg elvonult egy puszta helyre imádkozni, mondták neki, mindenki téged keres. Ő pedig mondta nékik, menjünk a közelvaló városokba, hogy ott is prédikáljak, mert azért jöttem. Látjuk ezt a végét, mert azért jöttem. A tanítás ennyire fontos hivatása volt Jézusnak, hogy mikor népszerűsége csúcsponton volt, és mondták, hogy Mester, mindenki téged keres, akkor azt mondta, igen, tudom, de mégis tovább kell mennem, hogy más városokban is prédikáljak, mert én ezért jöttem. Jézust mindenki elismerte rabbinak, tanítónak, ugye így is szólították, hogy rabbi, noha ez csak a hivatásos tanítóknak járt, akik ugye a farizeusok és írástudók oktatásában részesültek, Jézus soha ilyen iskolákban nem járt. Mégis, még Nikodémus is, a zsidó főtanács embere is nagy tisztelettel szólította meg, rabbi, mester, mert Jézusnak a hallatlan írás ismeretét, a tanításainak a tökéletes pontosságát, a világos és szívhez szóló voltát senki sem kérdőjelezhette meg. És már itt is vagyunk annál a pontnál, hogy Jézus tanításainak a hatásáról beszéljünk, és egyáltalán arról, hogy miben volt különleges Jézusnak a tanítása, miben különbözött más tanítóknak az oktatásától, miben érezték az emberek őt egészen másnak. Szeretnék olvasni Máté evangélium a 7. fejezetéből egy igét, Máté evangélium a 7. fejezetéből a 28. és 29. verset idézem. Így olvasom a 7. fejezetben a 28. és a 29. verset. Ez a hegyi beszéd feljegyzését követő megjegyzés itt a Bibliában. És lőn, mikor elvégezte Jézus a beszédeket, álmélkodott a sokaság az ő tanításán. Mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Érdekes megjegyzés? Jézus nem úgy tanított, mint az írástudók, hanem úgy, mint akinek hatalma van. Felteszek egy kérdést. Mit gondolunk? Most ugye ez előadás, nem bibliakör, de azért jó, ha együtt gondolkozunk, hogy és ki próbálja magában keresni a választ rá, mi lehetett annak a hatalomnak a titka. Vagy azt mondja, hogy Jézus úgy tanított, mint akinek hatalma van. Mi lehet a titka annak, hogy hatalommal tanított? Az volt a titka, hogy Jézus tökéletesen azonos volt azzal, amit tanított. Nem csupán arról van szó, hogy az isteni teremtő hatalom csodáival cselekedett az ő tanításai mellett, hanem a tanításában önmagában is hatalom volt. Miért? Mert mindenki érezte, hogy annak az embernek az arcába tekintett, ahogyan az életét ismerték, ahogyan köztük élt, viselkedett, ahogy az emberekkel bánt, hogy amit tanított, ő az volt. Ez az igazi hatalom, igaz? Nem lehet megtanulni az ékes szólást, tökéletesen a tartalmat. Hatalma még kisebb mértékben, sokkal kisebb mértékben, mint Jézusénak, csak annak a tanításnak van, ha aki tanítja, az vele azonos is. Akkor van benne hatalom. De soha nem közelítheti meg emberi tanítás azt a hatalmat, amilyen hatalommal Jézus tanított. Mert senki ember soha olyan tökéletes összhang van az Isten igazságával, az Isten tanításaival nem volt, mint ő. Aztán olvasnék egy másik kis részletet János evangélium a 7. fejezetéből, a 45. és a 48. verset. János evangélium a 7. fejezetéből olvasom a 45-től 48. verset. Megrendelték, illetve megparancsolták a templom urai, a főpapok, hogy Jézust el kell fogni. De visszamentek a szolgák üresen, így talán már a 44. verset is olvasom. Némelyek pedig közülük akarták őt megfogni, miközben tanított, de senki nem vetette rá a kezét. Elmentek azért a szolgák a főpapokhoz és a farizeusokhoz, és mondták azok őnékig, miért nem hoztátok előt? Feleltek a szolgák, soha ember nem szólt úgy, mint ez az ember. Érdekes mozzanat, ugye? Nem is tudtak más mondani, soha ember nem szólt úgy, mint ez az ember. Elég határozott kijelentés ez? Soha ember. Ez más. Ez eltérő. Ez különbözik. Soha ember nem szólt úgy, mint ez az ember. Azt mondták a szolgák, hogy nem, ezt lehetetlen volt teljesíteni. Lebénultak és a hatása alá kerültek Jézus tanításának, és nem tudták teljesíteni ezt a feladatot, hogy Jézusra vessék a kezüket is, és elfogják őt. Ennél, ha megjegyzem, annál szomorúbb a zsidó vallási vezetőknek a keménysége és az eltökéltsége, hogy ők merték Jézust vádolni, végül elítélni és halálra adni. Megrázó, valósággal megrázó. Noha írásismerő, intelligens, okos emberek lévén pontosan azért hadakoztak annyira Jézus ellen, mert ők is tudták ezt a hatást és tudták ezt a hatalmat, amely Jézus szavaiban van, és amely kárhoztatta szidalom nélkül, vagy konkrét rámutatás nélkül is önmagában is kárhoztatta az ő egész életmódjukat, az ő téves tanításaikat, az ő ferdítéseiket. Még tegyük fel azt a kérdést, hogy még miben ütött el Jézus tanítása egyéb tanítóktól, korabeli zsidó vallási tanítókétól is. Hát először is, hogy Jézus nem valamilyen istentiszteleti helyen, vagy vallási, kultuszi helyen tanított, és nem elzártan egy helyen. Ugye sok mester tanított úgy, hogy neki volt egy főhadiszállás, aztán gyűljek közé a tanítványok, a követők. Jézus rótta, ahogy említettük, a városokat, a falvakat, és ő szabad természetben, bárhol, ahol emberek voltak, tanított. Ott kereste meg az embereket, ahol voltak. Olvassuk a Bibliában, hogy tanított a tengerparton, tanított a hegyoldalon, és tanított egyes embereket, bement vendégségbe valahol, és ott tanított, mindegy, hogy hol volt. Jézus számára minden létező hely a tanításnak a helye volt, bárhol volt. Nem volt a tanításra külön kijelölt helye. Ahol emberek voltak, ő ott tanított, és törekedett is arra, hogy mindig ott érje el az embereket, ahol voltak. Szeretném megkérdezni, hogy valaki, a kereszténység most már fönnáll 2000 éve, de igazán követi Krisztus példáját. Mert pedig, mikor Jézus azért elbúcsúzott a tanítványaitól, mit mondott? Menjetek el széles a világra, és tegyetek tanítványá minden népre. Nem azt mondta, hogy üljetek be egy szép templomba, húzzátok meg a harangot, és hívjátok, aki akar, jöjjön. Hanem azt mondta, menjetek el széles a világra, tegyetek tanítványá minden népet, és tanítsátok őket, hogy mindazt megtartsátok, amit én parancsoltam nékik. Parancsoltam néktek. Még azt is mondta a nevezetes főpapi imájában, az atyához fordulva ezt mondta Jézus, amint te küldtél engem a világra, úgy küldtem én is őket a világra. Hova küldte Jézus a tanítványait? A világra és a világba. Lám, itt van rögtön egy pillanatra látjuk, hogy mit tanított eredetileg Jézus, és mi változott meg ahhoz képest, amit ő tanított. Jézusnak a magatartása ez volt, bárhol tanítani, mindenütt tanítani, ott keresni meg az embereket, ahol vannak. Aztán volt egy másik jellegzetessége is Jézus tanításának, ez pedig az volt, hogy minden társadalmi réteget keresett. Ő nem csak a vallásosokat, nem csak a rendeseket, kivétel nélkül minden társadalmi réteget soroljam. Sok kifogása volt az írástudók és a vallási vezetők ellen, de a szeretetét egy pillanatig nem vonta meg tőlük. Ha egy zsinagóga fő jött a beteg leánykája miatt hozzá, az a bizonyos Jairusz, akkor is ment. Ha egy főfarizeus hívta meg őt egy szombatnapi ebédre, akkor is elment és elfogadta a meghívását. De ugyanolyanok voltak neki a legegyszerűbb emberek, és még a legmegvetettebb bűnösök is nagyon közel voltak hozzá. Milyen ragadvány nevet akasztottak Jézus nevéhez az ellenségei? Ezt a ragadvány nevet, hogy vámszedők és bűnösök barátja. Igazából megtisztelték ezzel Jézust, mert kifejezte, hogy ő mennyire más, mint bármely más vallástanító. Mert ők a legelvilágosodottabb, ugye ezek voltak a vámszedők, és legkapzsibb és evilágibb, és a legbűnösebb embereknek, akik kifejezetten romlott és életmódot folytattak, azoknak is barátja volt. És hogy már a mai napon, mielőtt majd sorra jönnének a nagy témák, egy kicsi kis ízelítőt adjunk Jézusnak a tanításaiból, egy egészen rövid kis példabeszédét szeretném Jézusnak csak röviden felidézni, amely ezeket az utolsó gondolatokat még megvilágítja és összefoglalja. Lukács evangéliuma 15. fejezetéhez lapozzunk, akik a Bibliában is kísérik. Lukács evangéliuma 15. fejezetében így olvasom az első 7 verset. Valószínűleg sokaknak ismerős lesz ez a szakasz. Én csak olyan felvillanásszerűen mutatok majd meg egy-két nagyon fontos gondolatot ebből. Közeledtek pedig ő hozzá a vámszedők és a bűnösök mind, hogy hallgassák őt. És zúgolódtak a farizeusok és az írástudók mondván, ez bűnösöket fogad magához, és velük együtt teszik. Ő pedig ezt a példázatot beszélte nékik mondván. Melyik ember az közületek, akinek ha 100 juha van, és egyet azok közül elveszt, nem hagyja el ott a 99-et a pusztában, és nem megye az elveszett után, míg nem megtalálja azt. És ha megtalálta, felveti az ő vállára örülvén. És hazamenve egybehívja barátait és szomszédait, mondván nékik, örvendezzetek én velem, mert megtaláltam az én juhomat, amely elveszett. Mondom néktek, hogy így módon nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, hogy nem 99 igaz emberen, akinek nincs szüksége megtérésre. Látjuk, mit olvasunk itt? Olyan szép ez a megfogalmazás, nekem úgy tetszik, hogy közeledtek ő hozzá a vámszedők és a bűnösök, minthogy hallgassák őt. Mint azt mondaná a Biblia, hogy óvatosan, talán kicsi félénken is, de mégis bizalommal és érdeklődve közeledtek hozzá azok, akik soha nem jártak sinagóga és istentiszteletre, akik a vallás előírásait nem tartották be. Ez volt a nagy dolog, hogy ők hallgatták szívesen. És a farizeusok meg az írástudók mit csináltak? ők meg elkezdtek zúgolódni. Mit gondolok, miért zúgolódtak? Hát egyrészt, mert Jézus nagyságát, bár ők gyűlölték és szemben álltak vele, azt nem lehetett letagadni. De ha Jézus ilyen hallatlan tanító, hát akkor az abszolút elvárás volt részükről, hogy akkor őket tekintse azoknak, akik méltók a társaságára, és nem pedig ilyen alja embereket. Aztán egy másik ok pedig, ez volt a még nyomosabb ok, hogy nekik is az volt a céljuk, hogy az emberek megtérjenek. Tehát ismerték ezt a fogalmat, hogy megtérés. És hát ők is állandóan hát vádolták és szidalmazták azokat, akik így mondták, hogy a föld népe, a bűnösök, akik nem ismerik a törvény előírásait, és nem tartják be. És hát természetesen ők is azt mondták, hogy azt kellene, hogy ezek az emberek vallásosak legyenek, és mindent úgy cselekedjenek, ahogy kell. De ők, nekik az volt a felfogásuk a megtérésről, hogy előbb valaki térjen meg, változzon meg, legyen egy rendes, jó vallásos ember, aki beáll a sorba, aztán majd barátkozunk vele, aztán majd magunk közé fogadjuk. És Jézus, látjuk, hogy milyen csodálatos itt is a magatartás, az, hogy zúgolódtak ellene. Először is egy dolgot figyeljünk meg, hogy Jézus kikről beszélt ebben a példázatban? Vagy mi volt a hasonlata? Elveszett juh. Nehéz kitalálni, hogy kiket hasonlított elveszett juhhoz? Ugye nem. Nyilván azokat a vámszedőket és bűnösöket. És mit mondtak a farizeusok róluk? Illetve Jézust hogyan vádolták? Ez bűnösöket fogad magához, és velük együtt eszik. Hallunk egy különbséget a fülünkkel? Azt mondták a farizeusok és az írástudók, bűnösök. Jézus meg miről beszélt? Elveszettek. Van a kettő között különbség? Van. Érezze, rögtön az egésznek a hangulata más, de nézzük meg, hogy miben van a különbség. Abban van a különbség, hogy Jézus nem tartotta rossznak az életmódjukat, vagy nem tartotta bűnösnek? Ha én egy emberre azt mondom, hogy elveszett ember, én ennél jobban nem tudom kifejezni, hogy milyen rossz állapotban van, nem? És mégis mi a különbség akközött, hogy azt mondom, hogy bűnös, vagy azt mondom, hogy elveszett? Nagyon helyes a válasz. Az az óriási különbség, hogy ebben nincs kárhoztató ítélet. Ha én valakivel újjal rámutatok, és azt mondom, ez a bűnös, ez vádolás, ez kárhoztató ítélet. Amikor pedig Jézus azt mondta, elveszett, akkor ez azt fejezte ki, hogy igen, nagyon rossz állapot van, nagyon rossz az életmódja, a gondolkozása, de tele van részvétel, megmenteni akarással, szeretettel, és nincs benne kárhoztató ítélet. Hát amikor Jézus a földön járt, azt mondta, hogy aki engem látott, látta az atyát. Azt mondta, én azt mondom, aki az atya, és ahogy a számotokra teljességgel láthatatlan mennyei atya is gondolkozik, és ahogy hozzátok viszonyul. Akkor megkérdezem, nem csodálatos dolog az, hogy az Isten csak elveszettekről tud. Tehát nem vádoló, kárhoztató újjal tekint az emberekre, hogy ezek a bűnösök, hanem ő csak elveszettekről tud. Jó lenne megtanulnunk Jézusról, hogy mi is csak elveszett emberekről tudjunk. Ugye érdemes ezt megtanulni? Mindjárt nagy változás lesz a gondolkozásunkban és az emberekhez való viszonyunkban. Aztán a másik mondani valója is világos volt Jézusnak. Ha bárki bármiét elveszti, mit csinál? Következő természetes szó mirán. Mit kell csinálni, ha valami elveszett? Meg kell keresni. És Jézus ezt mondta a farizeusoknak és az írástudóknak, ti azt várjátok, hogy ezek az emberek jöjjenek hozzátok és térjenek meg. Hát ezt az egyszerű valóságot nem értitek meg, hogy ami elveszett, aki elveszett, azt meg kell keresni. Ráadásul Jézus még egy elveszett juhról beszélt, és mindenki tudja, hogy a juh egy gyámoltalan jószág. Az nem talál haza, mint a kutyus. Az ha elveszett, akkor azt valóban meg kell keresni, és Jézus így mutatta be, hogy ha egy ember elveszett, ha az Istentől elidegenedett, ha eltévejedett, ha a bűn hatalmává került, ha az megkötözte, az nem fog magától megkerülni. Azt valakinek oda kell menni, ahol ő van, és meg kell keresni. Szeretettel meg kell keresni. Aztán az is csodálatos volt Jézus mondani valójában, hogy azt mondta, hogy mit csinál, mikor megtalálja azt az elveszettet. Azt mondta, hogy nem kezdi szidalmazni, hogy te haszontalan juh, mennyi gondot okoztál nekem, hanem azt a félő, elcsigázott, elfáradt juhot fölveszi a vállára, és úgy viszi haza. És Jézus így fejezte ki azt, hogy Isten azokat a vámszedőket és bűnösöket, akik hozzá is közelgettek, mint elveszettek, és szívesen hallgatták. Isten nem szidalmazza, és nem vádolja, és nem szemükre hányja a múltukat, hanem boldog, hogy közelegnek, és hallgatják, és a vállára veszi, és úgy segíti őket, mert Isten így fogadja az elveszetteket. És Jézus harmadik mondani valója is világos volt. Ha valami elveszett és megtaláljuk, mit szoktunk tenni? Még ha egy kis apró dolog is elveszett és megtaláljuk. Mindenki örül annak, mikor az elveszettet megtalálja. És akkor Jézusnak itt volt az a csodálatos, finom szemrehányása a farizeusoknak és az írástudóknak. Mit kéne nektek most csinálni? Örülni. Hát a gazda is, mikor megtalálja azt az elveszett juhát, Jézus még föl is fokozta a hasonlatba, azt mondja, összehívja barátait, szomszédait is. Örüljetek, mert megtaláltam az elveszett juhomat. De ti mit csináltok? Ti nem örültök, hanem zúgolódtok. Ez mutatja, hogy semmit se értetek az Isten lényéből, és nem értitek az ő gondolatait, vagy azt, ahogyan az emberekhez viszonyul. És akkor Jézus befejezte utoljára egy megállapítással, ez a megállapítás pedig így hangzott, nagyon súlyos mondat, nagyon fontos és nagyon súlyos mondat. Bizony mondom nektek, nagyobb öröm van a mennyben, Isten angyalainak szín előtt, egy bűnös ember megtérésén, hogy nem 99 igaz emberen, akinek nincs szüksége megtérésre. Lehet, hogy amikor ezt halljuk első percben, egy kicsit felháborodunk, vagy értetlenkedünk, és azt mondjuk, hogy na hát akkor a Jóistennek egy olyan mélyről jött ember, az többet ér, mint egy rendes ember, aki egész életében igyekezett helyesen élni. Hát akkor ahhoz, hogy a Jóisten valakit így dédelgessen, vagy valakinek így örüljön, ahhoz le kell menni a sárba, mert majd akkor fognak örülni neki. Ugye támadhatnak ilyen gondolataink. De mindjárt megvilágosodik a dolog, ha felteszek egy kérdést. Jézus azt mondta, hogy nagyobb öröm van a mennyben egy megtérő bűnösön, hogy nem 99 igaz emberen, akinek nincs szüksége megtérésre. Tudnék, azt a kérdést kell ezzel kapcsolatban feltennünk, hogy van olyan igaz ember, akinek nincs szüksége megtérésre? Nincs. A Biblia legfélreérthetetlenül, hogy nincs igaz, csak egyetlen egy sem. Jézus is azt mondta határozottan, senki sem jó, csak egy az Isten. De akkor jön a következő kérdés. Olyan ember viszont van, aki azt hiszi, hogy ő igaz és nincs szüksége megtérésre? Olyan már nagyon sok van. Akkor megértjük, hogy Jézus mit mondott? Nem azt mondta, hogy le kell menni a sárba, hanem azt mondta, hogy ha ti, a farizeusok, az írástudók, és bármely korban, bárkik, emberek úgy gondolják, hogy ők igazak, és nincs szükségük megtérésre, és vádló ujjal mutatnak a bűnösökre, akkor tudják meg, hogy reménytelenebb helyzetben vannak, mint azok a bűnösök. Tudják meg, hogy a mennyben nagyobb öröm van azok közül egy megtérő bűnösön, mert ez egy öntelt, büszke, vallásos emberen, aki azt hiszi, hogy ő igaz, és nincs szüksége megtérésre. Finoman tanított Jézus? Érthetően tanított? Mélységes dolgokat tanított? Egy kis rövid példabeszéd. És mit értettünk meg? Hogy az Isten csak elveszetteket lát a földi emberekben. Azt értettük meg, hogy Isten keresi, az ő szeretete keresi az elveszetteket. Azt, hogy ő boldogan és szemrehányás nélkül fogadja azokat, akik megtaláltatnak. És azt, hogy az Isten a tiszta szívet értékeli, az egyenes szívet értékeli. És az Isten nem a külsőségeket nézi, és nem a vallásos formaságokat nézi, mert fájdalmasan mondta Jézus, hogy akár egy megtérő bűnösön is, csak egyen is, nagyobb öröm van a mennyben, mint egy 99 tagú vallásos gyülekezeten, akiket feszít a büszkeség, hogy mi igazak vagyunk, és nincs szükségünk megtérésre. Megkérdezem, érvényét vesztették Jézus tanításai a mai napig? Semmit. Hát ez csak egy kis ízelítő volt Jézus tanításaiból, és remélem egyetértünk abban, hogy most végül is rám maradt, hogy meghatározzam az ezévi sorozat témáját, de én bízom abban, hogy mindjárt egyetértünk abban, hogy ez lesz a legjobb téma számunkra most az új sorozatban, hogy igyekszünk minél jobban, minél közelebbről és átfogóbban megismerni Jézus tanításait. Köszönöm szépen a figyelmet, és akkor szeretettel várunk mindenkit majd először is a beszélgetésre, mert ez a régi szokásunk, hogy tartunk beszélgetést az előadások után, pár perc szünet után.
Jézus tanításával kapcsolatban szeretném azt megkérdezni, hogy ő maga is irgalmas volt, és hirdette az irgalmasságot, de egy helyen a Máté evangéliumában azt mondta, hogy irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, hogyha jó fordítást mondok. És ez az utóbbi időben, baráti körben beszélgetve nagyon sok embernek nekem is egy nagy kérdés ennek a mélysége, tehát ha irgalmasak vagyunk, hol az a pont, ahol az már áldozat, és az már nem kívánatos.
Pontosan erre valók ezek a beszélgetések, hogy az ilyen kérdéseket feltegyük. Ugye, amúgy szó volt Jézus irgalmasságáról, és ahogy hallottuk, ezt Jézus egy alkalommal tette, és talán idézzük fel pontosan, hogy mikor tette ezt a megjegyzést, hogy irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. És majd azt is fogjuk látni, hogy az Ószövetségből idézte ezt, nem Jézus fogalmazta meg először. Tehát a következőképpen olvasom Máté evangéliumában, 12. fejezetben, Máté evangélium a 12. fejezetében azt olvassuk az első verstől, hogy Jézus szombatnapon vetéseken haladt keresztül, tanítványai pedig megéheztek, és kezdték a kalászokat tépni és enni. Tehát ugye kimorzsolták a szemeket, és ették a gabonát. És akkor a második vers szerint, látván pedig ezt a farizeusok mondták néki, íme a te tanítványaid azt cselekszik, amit nem szabad szombatnapon cselekedni. Ő pedig mondta nékik, nem olvastátok-e, mit cselekedett Dávid, mikor megéhezett, és akik ő vele voltak? Hogyan ment be az Isten házába, és ette meg a szentelt kenyereket, amelyet nem szabad megenni, sem azoknak, akik ő vele voltak, hanem csak a papoknak? Vagy nem olvastátok-e a törvényben, hogy szombatnapon megtörik a papok a szombatot a templomban, és nem vétkeznek? Mondom pedig néktek, hogy a templomnál nagyobb van itt. Ha pedig tudnátok, mi ez, irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, nem kárhoztattátok volna az ártatlanokat. És most nézzük meg itt a kis szöveg alatti jegyzetet. Ugye említettem, hogy nem minden eredeti ószövetségi helyet tüntet fel a Bibliánk, de nagyon sokszor feltünteti, és hasznos megfigyelni, ez Hóseás 6:6-ból idézett. Keressük meg az eredetit. Egy kicsit azért talán inkább fölállok, mert nem látok mindenkit, és jobb így beszélni. Tehát Hóseás könyve az a kis proféták között az első. Tehát így könnyű megjegyezni, hogy hol van a Bibliában, hogy a nagy proféták, ugye Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel és Dániel, és mindjárt utána a 12 kis proféta között az első, tehát azért kis proféta, mert kisterjedelmű a könyvük, Hóseás. Nézzük meg, hogy mit olvassunk Hóseás könyve 6. fejezetének a 6. versében. Így olvasom, mert szeretetet kívánok én, és nem áldozatot, Istennek ismeretét inkább, mintsem égő áldozatokat. Ugye a héber nyelvre jellemző az úgynevezett gondolatritmus, hogy kétszer is megismétli kicsit más szavokkal ugyanazt a gondolatot. Tehát először azt mondja, szeretetet kívánok és nem áldozatot, Istennek ismeretét inkább, mintsem égő áldozatokat. Tehát rögtön kiderül, hogy milyen áldozatról van itt szó. Az előző szöveg nem a mi áldozatainkról, hanem azokról a jelképes szertartásokról, amiket a Jóisten rendelt az Ószövetségben, mert az égő áldozatokról beszél, ugye? És ezzel nem ezt akarja mondani a Jóisten, hogy ezeket nem Isten rendelt el, vagy nem kellenek, hanem azt akarta megmutatni, hogy ezek csak jelképes cselekedetek, és Isten ezek által az igazi szeretetet akarja felserkenteni bennük, a bűnnek és az Isten irgalmassága, hogy ő ad áldozatot az emberét, az Isten irgalmassága ismeretét, és ő neki nem önmagukban kellenek ezek a szertartások külsőleg, és nem a formaságok betartása kell, hanem a lelki lényeg, ami a szeretet. Tehát ezért idézte ezt Jézus a szombatnapi kalásztépéssel kapcsolatban. Ugye? Tehát azt mondta, hogy mikor éhes emberek, ugye, mert a zsidók miért mondták, hogy ezt nem szabad tenni? Mert ők úgy értelmezték, hogy Isten azt mondta, semmi dolgot ne tégy azon. Ez a természetesen a hétköznapi kenyérkereső munkára vonatkozik. De hogy éhes emberek ott kimozsolt a gabonát, ez csak a farizeusi rigorózusság volt, hogy ez a munkaszünet parancsának a megsértése. És akkor Jézus tulajdonképpen azt akarta mondani ezzel, hogy értsétek meg, hogy Isten nem a vallásos formaságokat kívánja. Isten rendelt szertartásokat, adott törvényeket, adott szabályokat, de minden az emberért van. Mindent azért van, hogy az emberben felserkentse az igazság megismerését és az igazi szeretetet. Ezek nem önmagukban fontosak. Önmagukban nem ad vele az ember az Istennek semmit, hanem az Isten azt a lelki lényeget keresi, amire ezek is rávezetni akarják az embert. Tehát nem a mi áldozatainkról van szó, hogy Biblia mennyire azt mondja, hogy az irgalmasságban és a szeretetben, ha igazán az Isten szeretete késztet, menjünk el a lehetőleg messzebb. Az kiderül, amikor azt mondja János első levele, 3. fejezete 16. versében, hogy Isten úgy szeretett minket, hogy az ő fiát adta értünk, azért mi is kötelesek vagyunk életünket adni a mi atyánk fiaiért. Ez nem azt jelenti, hogy mártírok legyünk, vagy ugye, nem ezt jelenti, de azt jelenti, hogy mindent, a végsőkig mindent tégy meg az irgalmasságban a másikért. Tehát szó sincs róla, hogy Jézus fölállított volna egy ilyen fokozatot, hogy az irgalmasság jó, de az áldozat az már sok. Azt már nem kell tenni, és nekünk keresni kéne, hogy hol van az irgalmasság és az áldozat határa, mert itt az ég, ahogy az Ószövetség idézett világosra teszi, az égő áldozatokról van szó. A vallási szertartásokról, a vallási formákról, és azt mondja, Isten nem ezeket kívánja, és önmagában ezek értéktelnek. Csak akkor, hogyha elvégzik az ember szívében azt a tanítást, azt a változást, amire szükség van. Azt hiszem, így érthető, ugye? Igen. Tessék, tehát az Ószövetség idézet egy pillanat alatt megvilágítja meg a szöveg összefüggés. Máté 12-ben. Tessék? Igen. Kézenfekvő kérdés. Igen. Hát ha valaki Mózes könyvét kinyitja, ugye Mózes 5 könyvét, akkor azt találja, hogy a Mózes 3. könyve, tehát egy egész nagy rész az, az összetartozó 5 könyvön, a Mózes könyvein belül, a különböző áldozatokkal foglalkozik. És ez különben egy roppant érdekes kérdés, maga az áldozat kérdése is, mert a világ valamennyi vallásában létezik az áldozat fogalom, nem? És ezen is lehet gondolkozni, hogy honnét találta rá az emberiség erre a kérdésre, hogy áldozat fogalom. Valahol ebben mindig ott dereng az, hogy valami nincs rendben az ember körül, valami rosszat ki kéne egyenlíteni, valami rosszat helyre kéne tenni. De azt is rögtön mondhatjuk, hogy az Isten rendelte az első áldozatot, abban biztosak lehetünk, még mire következtethetünk két dologból. Az egyik az, hogy azt mondja, hogy amikor a bűneset után az első emberpárnak el kellett hagyni az úgynevezett édenkertet, akkor Isten bőruhákba öltöztette őket. Ez pedig az első áldozat bemutatását feltételezi. A másik dolog, hogy mindjárt ott van Kain és Ábel történet, akik már ismerték az áldozat bemutatás gyakorlatát. És ha még azt is megfigyeljük, hogy Isten elmondta az eljövendő megváltóra vonatkozóan az úgynevezett ősevangéliumot, hogy majd mi is lesz, hogy a megváltó élete árán menti meg az emberiséget, mert miközben a kígyó fejére tapos, az meg a sarkába mar. Tehát halálos marással megmarja. Akkor rögtön megértjük, hogy az áldozatokat Isten eredetileg azért rendelte, hogy az izraeliták megértsék, hogy a bűn az egy halálos hatalom, a bűn zsoldja mindenképpen a halál, és ők csak akkor szabadulhatnak meg, ha az Isten szeretetéből adott helyettes áldozatot elfogadják és igénylik a maguk javára. De az áldozatok többféle fajtájának sokrétű tanítása volt. Azt is kifejezték, hogy az Isten áldozatára az ember helyes válasza a viszont áldozat. Ugye például az égő, a úgynevezett égő áldozat, a teljesen égő áldozat, az jelképezte azt, hogy az ember a teljes élete odaadásával válaszol az Isten áldozatára. És sorolhatnám még a különböző áldozatoknak a fajait, de a veleje mindegyiknek az volt, hogy Isten ad áldozatot az emberért. És az ember csak arra válaszol. A pogány vallásokban, a legkülönbözőbb egyéb vallásokban pedig ez úgy torzult el, hogy az ember ad áldozatot, az ember engeszteli az Istent a maga ajándékával vagy áldozatával. Óriási a különbség, hogy Isten ad áldozatot, hogy az embert megmentse, és az ember egy szeretetből fakadó viszontáldozattal felel arra, és ez a viszontáldozat nem valami jó dologról való lemondás, vagy nem mártíromság, hanem ez a viszontáldozat az, hogy az életét az Istennek szentelje, és ő is részt vegyen más emberek megmentéséért való munkában, ugye? Tehát ez egy óriási különbség, vagy pedig az a gondolat, hogy az embernek kell ajándékot és áldozatokat adni, hogy a haragvó Istent kiengesztelje. Tehát teljesen más az Isten kép. Tehát ennyit tudok rá válaszolni. Igen. Jöhet a következő kérdés. Tessék, kinek volna? Tessék? Köszönöm. Jó kérdés. Gondolom, hogy ez nem egy közérthető kérdés mindenkinek. Ez a latin kifejezés, hogy preexistencia, az azt jelenti, hogy előzetes létezés. Ugye a teológiában így szokták emlegetni, hogy Jézus nem Betlehemtől fogva létezik, amikor kisgyermekként, emberként megszületett, hanem a Jézus preexisztenciája az azt jelenti, hogy mielőtt ő Betlehemben megszületett volna, ő már létezett, mint Isten fia a mennyben. Na most a kérdés arra vonatkozik, hogy példabeszédek könyve 8. fejezetében van egy nagyon érdekes szakasz, gyönyörű rész, igen, amely valóban a megváltó személyéről szól, és ugye mivel példabeszédek könyve ószövetségi könyv, ugye is ott arról szól, hogy egy olyan valakiről, aki a föld megalapítása előtt született, és aki a föld megalapításánál ott volt Isten mellett, hát nyilvánvaló, hogy itt tényleg Jézus preexisztenciáról van szó. Olvassuk el ezt a szakaszt, mert akkor mindenkinek érthetőbb lesz, és utána válaszolok arra a kérdésre, hogy a korabeli emberek mit értettek ebből. Tessék? Példabeszédek könyve, 8. fejezet. Példabeszédek könyve, 8. fejezet. Példabeszédek mindjárt a Zsoltárok után van. Példabeszédek könyve, 8. fejezet. Olvassa akkor? Hányadik verstől? Jó, köszönöm szépen. Nos, tehát akkor a következőt szeretném ezzel kapcsolatban mondani. Először csak egy megjegyzés, hogy a fordítás kérdése. Most egy más fordításban melyik fordítás volt, ez pontosan a... Az ökumenikus, a Biblia tanács, igen. Na, szóval én a következő okból szoktam mondani, hogy mindig a Károlyi fordítás a legjobb, még mindig az a legjobb, nincs jobb magyar fordítás. Mert például itt, ahogy hallgattam ebben az új fordításban, itt egy nagyon komoly dolog hiányzik. Az a pontosan az a kifejezés, amiből kiderül, hogy itt egyértelmű, hogy a megváltóról van szó. Tudnék, azt mondja a 23. versben, örök időktől fogva felkenettem. Nem tudom, valaki emlékszik-e még rá, hogy mondtam, hogy a héber messiás név, a szó szerint azt jelenti, hogy felkent. Itt ugyanaz a héberben, ugyanaz a kifejezés van, és ezúttal egyértelműen a Szentlélekkel teljes, ugye a felkent erre utal, ugye ezt magyaráztam, hogy olajjal kenték föl Izraelben a főpapot, a prófétákat, a királyokat, és hogy az olaj mindig a Szentlélek szimbóluma volt. Tehát ez azt jelenti, hogy ezeket a tisztségeket csak a Szentlélek által lehet betölteni. A messiás név pedig azt jelenti, hogy a felkent, minden közelbe meghatározás nélkül, az volt az értelme a Szentlélekkel teljes, aki a Szentlélek teljességével jön. Tehát mikor itt van ez a kifejezés, hogy én örök idők előtt felkenettem, akkor ez egyértelműen a messiásra utal. Tehát ez azonosítja a legpontosabban, hogy itt a messiásról van szó. Egyébként a szövegben eredetileg ez úgy jelenik meg, nézzük meg a 8. fejezet első versét, itt kezdődik az értelmi szakasz. Avagy a bölcsesség nem kiállt-e, és az értelem nem bocsátja-e ki az ő szavát? Tehát, minthogyha megszemélyesítve a bölcsesség maga szólalna meg. Ugye az Ószövetségben még sokszor homályos az eljövendő megváltónak a személye, még csak közvetetten szól róla, hiszen még nem jelent meg a földön is, és még csak ilyen különleges proféciák világítanak rá a személyére, de úgy szól róla, mint aki a megtestesült bölcsesség, mint aki a bölcsesség szava az emberek számára. Nos tehát, hogyha ezt nem mindenki fogadja el, teljesen így van, főleg a teológiai tudomány területén nem mindenki fogadja el, hogy itt az eljövendő messiás személyéről van szó, de teljesen egyértelművé teszi a dolgot az, hogy ki a megtestesült bölcsesség egyik oldalról, hogy azt mondja a Biblia, hogy az ószövetségi proféták által is Krisztus lelke szólt, hogy Isten szemében bölcsesség csak az, ami erkölcsileg tökéletes, ami erkölcsileg rendben van. A Biblia az emberi okoskodást nem sokra becsüli, csak azt, ami erkölcsileg teljesen a helyén van, és az a bölcsesség, aminek gyakorlati megvalósítása is van. Ugye ezzel sokat szoktak elmélkedni, és ezt nagyon helyesen magyarázza a teológia is, hogy mi a bibliai bölcsesség fogalom. Hogy a bibliai bölcsesség fogalom nem az, amit mi értünk, hogy valaki okos és sokat tud. A bibliai bölcsesség fogalom az, ugye, ahogy mondja Jakab apostol, kicsoda köztetek bölcs és okos, mutassa meg jó, az ő jó életéből bölcsességének szelídségével. Ugye a bölcs ember az, aki cselekszi is azt az erkölcsileg teljesen helyes igazságot, amit ő ismer, amit képvisel. Tehát ez is Krisztus személyére mutat. Aztán a döntő módon az, hogy a felkenettem, örök időktől fogva felkenettem. Ugye az új szövetséggel teljesen összecseng, amikor azt mondja, hogy az atya örök időktől fogva megalkotta a megváltás tervét, és a világ megalapítása előtt elhatározott volt Krisztus áldozata. És amikor azt mondja, hogy hogy mikor még semmi mélységek nem voltak, születtem, az új szövetségben mindig ez a kifejezés vonatkozik Jézusra. Azt mondja, hogy minden teremtmény előtt született, ő az atya egyszülöttje, de sohasem mondja azt véletlenül se, hogy teremtetett. És ő nem teremtmény, hanem ő eltér a teremtményektől, mert ő nem teremtetett, hanem született. Tehát mindezek az egybecsengések, és még hadd tegyem hozzá, hogy az egész új szövetség azt vallja, hogy a teremtésnél Jézus együttműködött az atyával. Ezt nagyon sokan elfelejtik. Említettem tavaly is, hogy nagy kárt tett ilyen szempontból az apostoli hitvallás. Ezzel nem akarom bántani az apostoli hitvallást, mert az még a kereszténység tiszta korszakából valós. Egyébként nagyon jó a tartalma is. Tényleg azt mondod, hogy mit hittek a keresztények eredetileg. Csak egy hiba van benne, ez a bizonyos három hitágazat, ami ugyan direkt nem mondja ki, de sajnos félreértéshez vezet a gyakorlatban. Tudnék, úgy kezdődik, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, mintha a teremtés csak az atyahoz tartozni, utána ugye és Jézus Krisztusban, mintha Krisztushoz csak a megváltás tartoznék, és a harmadik, úgynevezett harmadik hitágazat szól a Szentlélekről. Viszont nem lehet így elosztani a munkákat az isteni személyek között, mert a Biblia azt mondja, hogy épp azért csodálatos, hogy Jézuson megváltunk, mert ő az ember teremtője is. És az atya a megváltási tervnek az alkotója. Ugye azt mondja a Biblia, hogy ő is áldozatot hozott. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát hozta érte. Épp akkor áldozatot, mint a fiú. Tehát ezt a félreértést jó kiküszöbölni, az új szövetség teljesen egyértelműen mondja, hogy egy atyánk van, akitől a mindenség, és egy úrunk a Jézus Krisztus, aki által a mindenség. És azt mondja, hogy a Jézus Krisztus, hogy a mennyei atya általa teremtette a világokat. Nem csak azt, ami a földön van, hanem láthatókat és láthatatlanokat. Mindazokat, amelyek a mennyen vannak, és mind, amelyek a földön vannak. Tehát a Biblia nem csak a föld és az ember teremtőjének mondja Krisztust, a második isteni szemét, a fiút, hanem a láthatatlanok, a mennyeiek teremtőjének és a mindenség teremtőjének. Tehát ennyi azonosítás mellett teljesen egyértelmű, hogy Krisztusról van szó. Ez az Ószövetségnek a szokásos nyelvezet a messiási proféciáké, hogy nem teljesen nyíltan beszél az eljövendő messiás szeméről, hanem itt például, mint a megszemélyesített bölcsesség szólal meg. Nem tudom, így érthető-e. Tehát azok számára, akik a Biblia belső összefüggéseit valóban kutatják, és ezekre a párhuzamokra és egybecsengésekre odafigyelnek, ez nem kétséges, hogy itt Krisztusról van szó. Tessék, kinek lenne még kérdése? Igen, most válaszoltam rá, hogy ezt a teológiában sokan megkérdőjelezik. Ja, hogy a korabeliek értették, igen. Hát a korabelieknél az a helyzet, hogy sok mindent nem értettek, amit érthettek volna, ha kutatták volna. Köszönöm, mert valóban erről a részéről a kérdésnek megfeledkeztem. Emlékszünk rá, hogy Jézus milyen szemrehányást tett a feltámadása után? Mert ugye a halálán se ütköztek volna meg úgy, hogyha kutatták volna az írásokat. És akkor azt mondta nekik, ó, balgatagok és reszívűek, mindazoknak elhívésére, amelyet a proféták mondtak. És még korábban egyszer a főtanácsnak pedig azt mondta, hogy ti kutatjátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek. És ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam. Mintha csak azt mondtam volna, és nem veszitek észre, és nem fedezitek föl, hogy ezek rólam tesznek bizonyságot. Tehát azt kell mondani, hogy sajnos nagy részt a korabeliek nem fedezték fel ezeket. De nem azért, mert nem fedezhették volna föl, mert csak kevesen voltak, akik igazán kutatták az írásokat, és akik utat adtak a Szentléleknek. De nem is csak egyszerűen az egyes hívők hibája volt ez, hanem a babiloni fogság után. Ugye? Tehát még egy picit visszamegyek, még visszább Izrael történelmében, hogy először az volt a helyzet, hogy folyton ingadoztak bálványimádás és az igaz Isten tisztelete között, tehát rengeteg nyomorúság volt Izrael történelmében. Amikor a babiloni fogságba kerültek, akkor ez egy hatalmas és hatékony történelmi lecke volt, utána többet az egyisten hitben nem ingadoztak. Az is nagyon érdekes, ma erről is szó volt, hogy például a többnejűség is úgy eltűnt Izraelből, mintha soha nem lett volna a babiloni fogság után. Szóval egyszerre mindent megértettek a nagy történelmi lecke nyomán az írásból, és bizonyos dolgokban nagyon hűségesek lettek, de a kezdeti nagyon pozitív reformáció hamar eltorzult egy ilyen legalista, egy ilyen törvényeskedő irányba, hogy mintha az ember már csak azért lenne, hogy a törvényt megtartsa, és rengeteg
rengeteg rabbinikus előírást kapcsoltak az Isten törvényeihez, ami végül oda vezetett, hogy pont az ellenkező, pont a lényeg veszett el az isteni szeretet, és ebben a vallásosságban az írás már háttérbe szorult. Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a babiloni fogság után nem sokkal kialakult rabbinikus vallásosságban, ugyanúgy a hagyomány és az emberi vallási tanítás fölé nőtt, ránőtt az eredeti ószövetségi tanításra, mint ahogy sajnos a kereszténység körében is nagy részt a későbbiekben. Tehát ezért nem csak az egyes hívők voltak az okai, nem kutatták elég szorgalmasan, hanem mindnyájukra óriási mértékben hatott a vallási hagyomány, a vallási tanítók által képviselt irányzat, az pedig már fontosabbnak tartotta a bölcsek, az emberi tanítóknak a tanításait, és noha minden szombaton olvastak az írásokból, de ezeknek az értelmezése, az már nem, hogy így mondjam, természetesen és üdén nem az emberek értelmezték és keresték annak az értelmét, hanem tulajdonképpen azoknak megvolt a hagyományos és hivatásos magyarázata, és az emberek ezektől fügtek. Ez volt a gond. Tessék, kinek volna további kérdése? Nagyon köszönöm ezt a megjegyzést, mert ez valóban egy nem csak a kiemelés miatt, hanem egyáltalán gyakori félreértés, tehát János 5.39-ről van szó, és ezt én is sokat hallottam már így jó szándékkal vallásos emberektől így igyezni, hogy tanulmányozzátok az írásokat, mert abban van a ti örök életetek, de vigyázzat az eredeti szövegben, ez nem felszólító mód, hanem Jézus a farizeusokat és az írástudókat szembesíti, azt mondja, ti az írás doktorai vagytok. Ti tanulmányozzátok az írásokat, és azt valljátok, hogy abban van a ti örök életetek. Tehát azt valljátok, hogy tisztelitek az írásokat, és ebben van az örök bölcsesség. És mégis nem veszitek észre, hogy ezek rólam tesznek bizonyságot, és nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Tehát Jézus azt akartam mutatni ezzel, hogy ellentmondásban vagytok önmagatokkal, és vakon nézitek az írásokat. Tehát ez az eredeti értelme ennek a János 5.39-nek. Tessék, kinek volna további bármilyen természetű kérdése? Lehet szabadon. Igen. Hát, nagyon jó kérdés. Na most a kérdés úgy hangzott el, hogy megtudtuk, hogy mit mondott a korabeli embereknek, ugye? De mit mond nekünk, ha most én olvasom ma? Hogy ti tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy ebben van az örök életetek, és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam. Nyugodtan merem mondani, hogy sokféle buzgó és még bibliás... Nem tudom, mi volt, bocsánat. Sokféle buzgó és még bibliás vallási irányzat is létezik, amelyik mégis szem elől téveszti Jézust. Tehát, és bármely hívővel, nem csak irányzatokról beszélünk, egyes hívőkről. Tehát bárki olvashatja a Bibliát úgy, hogy szem elől téveszti benne a központi mondani valót, Krisztus személyét és a megváltás titkát, és a megváltás evangéliumát. Tehát van, aki törvénykönyvként olvassa a Bibliát, és olvassa rá a másik fejére, hogy ezt így meg így van, és ezt neked így kellene megtartanod, és te nem tartod meg. De a Bibliában nekünk mindenek előtt azt kell felfedezni, hogy ezek arról szólnak, hogy mindnyájan elveszett bűnös emberek vagyunk, nincs köztünk egy igaz sem, és egyedül Krisztus a megváltó, és Krisztus nem csak a bűnbocsánatban tud minket részesíteni, hanem Krisztus a Szentlélek által lakozni tud bennünk, és Krisztus ma is él, és mint közben járó segíteni tud nekünk, hogy mi győzzünk a természetünk, a bűneink felett. Tehát Jézus ma is mondhatja nekünk, hogy olvassátok az írásokat, elméletben valljátok, hogy ebben van a ti öreg életetek, de nem találjátok meg benne a lényeget. Hogy hogyan lehet a megváltó Krisztus által a bűn felett, az ember megromlott természete felett győzni. Ma is van mondani valója. Nem idejét múlt, igen. Még valaki jelentkezett? Igen. Igen. Tehát ugye most a teremtés is előjött, és ezzel kapcsolatban merült fel, ugye az ősi kérdés a teremtés vagy evolúció, ugye, és hogy ténylegesen mennyi idős a Föld, szóval vehetjük-e úgy, ahogy a Biblia írja. Most ha a kérdésnek a súlypontja egy kicsit a Föld kora is, vagy más a súlypontja? Igen, köszönöm.
Biblia szerint az emberi történelem, nem lepődjünk meg, sokkal fiatalabb, mint az emberi feltételezések vagy elgondolások szerint, mintegy 6000 éves. Hajszál pontos idő nincs, de megmondom, miből lehet ezt mégis látni. Úgy tűnik, hogy a Biblia első könyvében, Mózes első könyvében azért sorolja az életkorokat a vízözön előtti nemzedékben, és utána a vízözön utáni első nemzedékeknél is, hogy erről az úgynevezett egyetemes őstörténetről, amíg eljutunk odáig, hogy Izrael elhívása, és már onnét Izrael történetével folytatódik tovább a bibliai történet, arról időben is legyen bizonyos fogalmunk. És itt ez teljesen egyértelmű, hogy mintegy 6000 éves, csak mindössze a földi történelem. De most fölmerülhet akkor az a kérdés, hogy akkor honnét vannak mindenestől. Ugye, na most megint arról van szó, ugye, hogy a Biblia szerint nem így van, mint az evolúciós elmélet szerint, hogy a Föld már megvolt, és akkor egy jó idő múlva megjelent az élet, egy jó idő múlva megjelent az ember, hanem a bibliai történelem szerint, a bibliai leírása szerint, ahogy a Föld azonnal megteremtette, ugye mindössze 6. napon ott van az ember is. Tehát a Biblia rögtön az emberrel, ez földi történelem kezdete, egyben az emberi történelem kezdetét is jelenti a Biblia szerint. Na most ezek a nagy életkorok, nagy évszámok, ezek teljesen hipotétikusak. Ugyanis nem létezik olyan kormeghatározó módszer, és semmi olyan irodalmi emlék nincs. Az irodalmi emlékekkel nem tudunk visszamenni időszámításunk előtt 2400 mögé. Nem tudunk. Ami az irodalmat illeti, a Biblia az egyetlen, amely beszámolószerűen rövid, tömör leírást ad az emberi történelem kezdetéről és indulásáról. Ilyen összefüggő leírás az egész világirodalomban nincs. Vannak mitoszok, homályos mitoszok, különböző vallásoké, de ilyen összefüggő, jelentésszerű, egyértelműen történeti jellegű leírás nincs több. És persze ezt nem azt mondom, hogy világos, hogy mindenkinek meg kell győződni róla, hogy ennek hitelt ad, de tényszerűen most csak arra mutatok, hogy ez az egyetlen ilyen összefüggő történeti leírás, jelentésszerű közlés az emberi történetnek az kezdetéről, és egyáltalán irodalmi emlék időszámításon előtt 2400 mögé nem megy vissza. Idő meghatározó módszer pedig nincs. Ugye amikre itt gondoltak, az a bizonyos C14-es, most nem akarok ebbe belemenni, azt a családban valakinek van valamilyen, ugye, ilyen fizikusi szakmája, vagy hasonló, vagy tévedek? Nincs? Akkor tévedek, igen. Na, de szóval ennek utána lehet nézni, hogy ez nem stimmel. És azt is hadd mondjam meg, hogy mire épültek ezek az évmilliók. Egyrészt teljesen hipotézis, arra épül, hogy fokozatosan magától fejlődött ki. A másrészt pedig létezett egy Lyell nevű geológus a 19. század végén, és ő felállított egy elvet, amit a mai elit természettudomány már abszolút nem, egyáltalán természettudomány már nem van, túlhaladottnak tekint. Ez az elv pedig az uniformizmus elve volt. És az uniformizmus elve azt jelenti, hogy bármeddig gondolkozunk vissza az időben, mindig ugyanazoknak a természeti törvényeknek a létezését, működését feltételezzük, amelyeket ma ismerünk. Na most ez, hogyha Isten nélkül gondolkozunk, akkor ezt nem lehet kifogásolni, mert a természettudomány nem tud mással gondolkozni, akár meddig megy vissza az időben, mint hogy feltételezi a ma megismert természeti törvényeknek a működését. De senki nem tudja megmondani, hogy tényleg így volt. Mert ugye, ha a Biblia szerint, ha volt teremtés, hogy Isten a semmiből a szavával teremt, akkor már nem áll az uniformizmus elve, mert ez ma ismert természeti törvényekkel lenne írható, és meg nem magyarázható. Ha volt bűneset, ami után megjelent a halál, addig abszolút nem volt, meg ilyen, hogy az erősebb pusztítja a gyengébet, akkor se stimmel az uniformizmus elve, mert itt olyan változás, azelőtt nem ezek a törvények uralkodtak. Volt vízözön, amikor a Biblia szerint a földfelszín, a klimatikus viszonyok, a vízháztartása, minden megváltozott a Földnek, akkor megint nem érvényes az uniformizmus elve. Csak egy kis szellemes hasonlatot mondok, én is úgy olvastam egy könyvben, azt mondja, hogy mi a különbség az uniformizmus elve között, szóval hogy bukik meg az uniformizmus elve, ha tényleg volt teremtés. Azt mondja, tegyük fel, hogy egy mai természettudós az uniformizmus elvével a fejében megvizsgálja Ádámot és Évát a teremtés 6. napján. Megnézi a fogazatukat, a csontozatukat, ugye megvizsgáljuk, és kijelenti, hogy olyan 25-26 évesek körülbelül mondjuk. mert a ma ismert természeti törvények szerint ennyi kell ahhoz, hogy egy ember ilyen is ilyen állapotra jusson, ugye? Na de ha volt teremtés, akkor csak egynaposak, értjük. Tehát akkor az uniformizmus elve nem stimmel. Tehát ugye itt sajnos megvan az a következetlenség, hogy egyébként a tudománynak alapelve, hogy hipotézist és tényeket másképpen kezeljünk, de itt az emberiség akaratlanul is elfogult, mert tulajdonképpen borzasztó úgy létezni, hogy a kezdetünkről nem tudunk semmit. És így alakult ki az, hogy leszögezett axiómák arról, hogy volt kezdetben. És még tegyük hozzá, hogyha az embernek van egy ösztönös menekülése az Istentől, mert tudja, hogy az azért önmagával való szembenézést, meg változásokat igényelne az életében, és azért az ember hajlamos arra, hogy inkább ne legyen Isten, és vagyok csak én, ugye? És akkor élek úgy, ahogy nekem tetszik, mert ez kényelmesebb, vagy könnyebbnek, vagy jobbnak tűnik. Tehát sajnos itt nem működött az a tudományos precizitás, hogy itt tegyünk különbséget hipotézis és tény között. Egyébként a legelőre haladottabb természettudomány teljes egyértelműséggel azt mondja, hogy a 19. századi, meg 20. század első felében kidolgozott evolúciós elméletek, mert igazából nem egy van, hanem többféle típus van, azok teljesen túlhaladottak. És általában azt mondják, az agnoszticizmus álláspontját vallják, hogy nem tudjuk, csak azt tudjuk, hogy ezek az evolúciós elméletek naívak voltak, és ma már abszolút azt tudjuk, hogy ez lehetetlen, hogy így keletkezett a világ.